Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, a címe pedig Fáraók földjén, azon belül is Ramszesz történelmi arcképcsarnok. Olá Adriennel ülök itt már több mint 3 éve körülbelül. Én pedig Kövi Franciska vagyok, és ugye problémák voltak a múlt héttel kapcsolatban, hiszen a kedves hallgatók a múlt hétre vártak volna minket, nem? Nem? De nem tudtunk jelen lenni, úgyhogy a mai alkalommal lesz ennek az alkalomnak a pótlása. Na most még annyit szeretnék mondani, hogy Adrien megint hozott nekünk nagyon izgalmas híreket. Van egy fő kedvencünk is, már innen fél füllel is hallottam. Valamint össze fogjuk foglalni egy kicsit az előző adásnak a tartalmát, pár dolgot elmondok róla, és utána pedig bele is csapunk a 11. dinasztia végébe és a 12. dinasztia elejébe. Azon belül is két fontos uralkodóval fogunk megismerkedni. Első Amenemhattal és első Szeszósztrisszal, vagy Szenuszert, ugye attól függ, hogy görögösen, vagy egyiptomiul mondjuk.
Majd kitaláljuk, melyiket mondjuk, hogy ne zavarjuk össze totálisan a kedves hallgatókat.
Úgyhogy most bele is kezdenénk a hírekbe, aztán pedig majd
zenélünk meg ezt-azt. Csinálunk, úgyhogy én el is kezdem akkor. Nem tudom, vannak-e képek, ha vannak képek, akkor a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján kellene felnézni, megnézni. Ha nem, akkor pedig később ott úgyis fel lesz töltve a mai adás képé, illetve a múltkori elhangzott adásoknak a hanganyaga is, illetve képeket is ott meg lehet tekinteni. Na, úgyhogy én bele is vágnék a hírekbe. 3 hírt hoztam önöknek, szintén, ahogy megszokatták a múltkor oldalán böngészgettem, mind a 3 egyiptomi témájú, egyik izgalmasabb, mint a másik. Az első hírem, egyiptomi sírraplók bukkantak azokra a sziklába vájt asszuáni sírokra, ahol a történelem előtti időktől egészen a görög-római korig számos emléket találtak. Az ókorban az Abu vagy Jebu néven ismert Elefantini szigete már a predinasztikus korban lakott terület volt. Az egyiptomi mitológia szerint ezen a helyen élt a termékenység kosfejű istene, Hnum, aki az áradásokért is felelt. Itt található az úgynevezett nilométer is, amelyen a Nílus vízszintjét mérték. Milyen izgalmas dolgok. De gránitbányái miatt is Elefantinénak kereskedelmi központként is fontos szerepe volt az építkezésekhez. Itt fejtették ki a szükséges gránitot. Később erődöt is építettek erre a szigetre, amely a második átmeneti korban Egyiptom déli határát jelölte. Te voltál azon a szigeten?
Voltam. Nagyon kis aranyos és nagyon szép, ajánlom mindenkinek, tényleg. Jó. Annan kapta a nevét elvileg, hogy a kis sziklá ilyen elefántot mintáznak, mármint olyan, mint az elefántoknak a kis teste, és innen lett elnevezve elvileg. De nagyon kedves, meg vannak múzeumok is, kis több sziget is, hogy mellette a File és a többiek. Nagyon délem, meg a Nilométert is láttam, az is igen érdekes. Nagyon kis, szép, kedves sziget.
Na, folytatom is. Az egyiptomi régiségügyi miniszter a napokban jelentette be, hogy asszuáni sírrablók, a szigeten 4 sziklasírra bukkantak, ez is elég vicces szerintem, hogy így oda jönnek a sírablók, hogy figyelj már, mi mostra voltuk ki ezt a 4 sírt, vagy nem is tudom, hogy működhet, ez egyszerűen nem tudom elképzelni, annyira fura. A lényeg az, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az új birodalom idejéből valók ezek a sírok, és akár át is írhatják a sziget történetét. Az egyik sír egy magasrangú hivatalnok Usser számára épült, aki Elefantini helytartója volt, 3. Amenhotep fáraó idején. A falfestményeken Usser családtagja és különböző egyiptomi istenek társasága látható, illetve az egyik jeleneten egy leopárd prémet is visel, ez az Usser nevű emberke, 5 pap mellett egy áldozati asztal előtt, ez a tipikus jelenet végül is ebben a korban, mondhatjuk ezt. A második sír egy bizonyos Bá Neferé, aki Elefantini papi felügyelője volt, és szintén a családja és istenek körében tűnik fel. Aztán van a 3. sír, ami 3. Amenhotep pecsét őrzője számára épült, ennek homlokzata pedig díszes hieroglifákkal díszített, ám az életjelenetek hiányoznak, míg a belső falén az elhunyt figyelhető meg felesége, a megtisztulásért felelős pap és az írnok mellett. A 4. sír pedig Elefantini uralkodója Usser Uadzsat számára épült. Még nagyon bővebb információink nincsenek erről, de majd gondolom jön ki egy újabb hír, hogyha már kicsit jobban, alaposabban megvizsgálták ezeket a sírokat. Na, ez volt az egyik hírem. A második hírem az egy kicsit izgalmasabb, vagyis számomra, mert hogy ugye nagy macska barát vagyok, ahogy Franci is, cica barát igazából.
Pontosabban valóban, ezt így kell mondani.
És pont, hogy most a cicákról lesz szó egy picit, az egyik dél-egyiptomi temetőben feltárt macskacsontok elemzéséből kiderült, hogy az ókori egyiptomiak az eddig véltnél mintegy 1500 évvel korábban domestikálták a macskát. Na, ehhez mit szól? Az Egyiptom déli részén, a Nílus balpartján található Nehen, vagy inkább ismertebb nevén Hierakonpolis, ugye? Mi is úgy emlegettük.
És a mai nevén az ilyen.
Tehát ősi temető, egykor a vagyonos egyiptomiak nyughelye volt, de a kutatók számos áldozatként bemutatott, vagy temetési rituális során eltemetett állat csontjára bukkantak. Munkájuk során ilyenek voltak például pávián, vízió, leopárd, úgyhogy nagyon izgalmas dolgokat találtak itt is. Na már most az állatcsontok között 4 macska kölyök és 2 felnőtt macska maradványát is megtalálták. Koruk és méretük pedig azt sugallják, hogy a négy lábúakat, mint házi kedvencek tartották maguk mellett gazdáik. A csontok az időszámítás előtti 3800 és 3600 közé tehetők, így ez azt jelenti, hogy az egyiptomiak az eddig vérnél mintegy 1500 évvel korábban háziasították a macskát. Nagyon érdekes. A felfedezés alapjaiban írhatját a macska egyiptomi domestikálásának történetét. A korábbi vizsgálatok alapján ugyanis úgy tudták, hogy az ókori birodalomban szentként tisztelt állatot nagyjából 4000 évvel ezelőtt, a fáraók korában, nagyjából ilyen időszámításunk előtt 2310 és 1950 között háziasították Egyiptomban. Jelenlegi ismereteink szerint azonban nem Egyiptomban került sor először a macska háziasítására. Nagyon érdekes még hozzá azért, mert Kínában történt ez. Már 5300 éve megkezdődhetett ez a dolog, de hát nem baj, legyen nekik is valami pluszpontjuk. Nagyon érdekesek ezek a macska csontvázok. 6 macska csontvázról van szó, amit a Neheni temető keleti fala mellett egy 25 cm mély és fél méter átmérőjű gödörben találtak. Nagyon érdekesnek találják az archeológusok ezt a felfedezést, mivel nagyon ritka az, hogy teljes macska csontvázat találnak Egyiptomba, tehát általában csak mondjuk macska alakú, kívülről a kis, mi ez a, mondjuk a szarkofág, de közben meg csak csontok vannak benne, ugye, már találkoztunk ilyennel, biztos említettük is. Úgyhogy ez nagyon érdekes, mert hogy teljes macska csontvázakról van szó. A kutatók az állatok állkapcsait elemezték, és összehasonlították az európai vadmacskák és a háziasított macskák csontjaival. Korukat az állatok fogainak és a csontok növekedési lemezeinek vizsgálatából sikerült megállapítani, és kiderült, hogy a hím és a nőstény cica alig múltak egy évesek, amikor eltemették őket, a kis cicák pedig 4-5 hónaposak voltak. Méretük alapján a csontok az Európában, Ázsia nyugati részén és Afrikában honos vad macskái, amelynek alfaja a világszerte elterjedt házi macska. Úgyhogy ilyen érdekes
dolgok
vannak.
Ez nagyon érdekes volt.
Bizony. És azért gondolják, hogy már háziasították, mert hogy a méretük kisebb, mint egy vadmacskáé, meg ezek a vadmacskák általában egyszer szültek ugye egy évben az áradáskor, és nagyon kevés a felnőtt macskák és a kis cicák között a korkülönbség, és valószínűleg ez annak tudható be, hogy már kezdtek így domestikálódni, úgymond, és így megváltozott az egész rituáléjuk, úgymond. Na jó, nem is húzom tovább az időt, mondom gyorsan a harmadik hírünket, és aztán bele is csapunk majd a mai témánkba. A harmadik hírem pedig, harmadik Amenhotep fáraó lányának alabásom szobrára bukkantak egyiptomi és európai régészek Egyiptomban. Iszet hercegnő szobrát apjának halotti templománál találták meg a Nílus partján fekvő Luxorban. A szobor csak 1,7 méter magas, de részét képezte harmadik Amenhotep 14 méter magas alabástrom szobor csoportjának, amely a templom bejáratát őrizte, és amelynek egy részét már 2011-ben feltártak a térségben. Ez az első olyan szobor, amely Iszet hercegnő csak apjával ábrázolja együtt. Az egyiptomi múzeumban őrzött szobrok testvéreivel és apjával együtt örökítik meg a hercegnőt. Itt meg csak ugye ketten vannak, nagyon érdekes. A halotti templom bejáratánál lévő szoborcsoport a fáraó trónon ülve ábrázolja, és lábainál áll lánya. Iszet nevét és rangját a lábánál vésték az igen finom szemű, áttetsző gipszbe. A szakemberek közlése szerint a hercegnő arcát az erózió kikezdte, úgyhogy sajnos sérült egy picit a szobor, de attól biztos nagyon szép. A harmadik Amenhotep is tudjuk, hogy a 18. dinasztiában uralkodott, Eknatonnak volt a édesapja, úgyhogy...
Vettük is együtt.
Igen, úgy. Igen, csak hogy így mégis elhelyezzük, hogy késő-méső. Hát én ezt a 3 hírt hoztam most.
Remélem tetszettek.
Úgyhogy ismételünk egy picit, vagy menjünk most zenélni, hogy legyen?
Hát szerintem zenéljünk, és aztán akkor.
Aztán csapjunk rá. Jó, akkor egy kicsi zene most következik, és aztán utána elkezdjük, kicsit visszaugrunk második Mentuhotepre, és folytatjuk a 12. dinasztiával.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén, azon belül is Ramszesz történelmi arcképcsarnok, azon belül pedig Kövi Franciska vagyok, és Olá Adrien.
És te vagy.
És én vagyok.
Mindenki.
Mint ugye az előző kis blogban hallhatták, Adrien elmondta a híreket, nagyon izgalmas hírekről volt szó, főleg a macskás. Mindenféleképpen nézzük vissza a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, a régebbi adásokat, valamint a mostani képeket is, tehát a mept.hu-t mindenféleképpen ajánlom a figyelmükbe. A mai alkalommal, mint ugye ezt is mondtam az előző kis részben, arról lesz szó, hogy hogyan is lett tulajdonképpen Egyiptom újra egységes, alsó és felső Egyiptom egyesítőjéről, másik Mentútepről. Nagyon pici dolgot szeretnénk mondani, hiszen az előző alkalommal már beszéltünk róla. Valamint a 12. dinasztiába fogunk majd belevágni, ami fontosabb lesz. Nyilván van közte még 3. és 4. Mentótebb, de azok nem annyira izgalmasak se számunkra, se senki számára, mint például egy középbirodalom, mi 12. dinasztiai fáraó. Tehát ezek után belevágunk a 12. dinasztiába, első Amenemhattal
is. Még idézetek is lesznek.
Még azok is nagyon érdekesek lesznek tényleg, úgyhogy figyeljenek, kérem. Kérem önöket. Első Amenemhat után pedig első Szeszósztrisz, avagy Szenuszertel fogunk megismerkedni egy kicsit. De másik mentőtelepről pár dolgot szeretnék mondani, amikor ezt kimondom, mindenkinek eszébe jut, remélem a tébai nyugati parton lévő temploma. Ugye a halotti temploma Deir-e Bahariban, mellette pedig a 18. dinasztiai fáraó Hatshepszutnak a gyönyörű temploma, ami mellett nyilván eltörpül ez a kis templom, de ettől függetlenül figyelemre méltó. Miért? Azért, mert az előző uralkodó...
Mert ő találta ki Hatshepszut, meg lemásolta.
Hát valójában tényleg erről van szó, és ugye a probléma, mármint hogy az egyedülállósága abban van, hogy a 11. dinasztia uralkodója Eltarif területen temetkeztek szavsírokba, amikről már beszéltünk rengeteget, tehát nem szeretnék, ne haragudjanak, nem jó, hogy jöntes, hogy haragszó, ne jó.
És most az egyszer kibíró, de csak már ilyen szép idő van oda.
És a 12. dinasztia uralkodói pedig az óbirodalmi mintákhoz visszanyúlva piramis formájú épületeket emeltek, legalábbis próbálkoztak, mert hát ugye nem is maradt olyan állandó, és nem is maradt annyira szép, mint az óbirodalmi piramisok. Gulák. Tehát ezért volt gulák, pontosabban. Tehát ezért volt érdekes másik mentőhotep, valamint számos katonai hadjárata is volt, amikről most szintén nem fogunk beszélni. A lényeg az, hogy ő volt az, aki elkezdett valamit, ami majd ki fog teljesedni a további uralkodóknál. A harmadik mentőhotep, hát ő is tulajdonképpen egy építkezőnek mondható. Mint mondtam, nem lesznek annyira izgalmas uralkodók ez a harmadik és negyedik mentőhotep, de mégiscsak pár dolgot szeretnénk róla mondani, tehát, hogy voltak építkezései, és építészeti újítások is fűződnek a nevéhez, például a 3. szentély Medinet Habuban, amely tulajdonképpen előrevetíti a 18. dinasztia korabeli istenhármasságoknak szentelt templomot. Tudni fogjuk, és tudjuk is, hogy rengeteg istenhármas Isten triázokat tiszteltek az új birodalomban, akiknek különböző szentélyeket emeltek, tehát maga ez a 3. szentély, 3. templom, 3. tagozódása az épületeknek erre a korszakra tehető. Igazából, ami még fontos nála, hogy nagyon szépek a relief faragások ebben a korszakban, tényleg kiemelkedőek, úgyhogy kérem, nézzük meg, ajánlom a figyelmükben.
Csak és most eszembe jutott a hármaságról, ugye, hogy Karnakba lesz, ugye Ámumut és Khonsu.
Khonsu, pontosan, igen.
Csak ebben járom, hogy amit közben Khonsu, ugye.
Akkor át is adom a szót neked, negyedik mentőhotepre.
Tehát tényleg nagyon kevés dolgot tudunk róla is, de nagyon fontos, vagyis hát igazából egyetlen dolog, amit tudunk róla, azért mondjuk, hogy fontos. A bányászati expedíciók, hatnubi travertino bányák feliratai utalnak egyébként arra, hogy néhány közép-egyiptomi noarkhoz még ekkor is gondot okozott. Ez igazából nem is az expedícióra utal, hanem egy ilyen kis forrás ebből a korból, hogy emlékeznek rá, hogy ugye mi történt az óbirodalom végén. Ez vezetett az első átmeneti korhoz, ezek a kis nomosz, vagy ezek a tartományi főnökök kiskirálynak kezdték el képzelni magukat, és ez így totál összeomláshoz vezetett.
Igen, semmi.
Mi?
Semmi.
És még mindig, ezek szerint még mindig van velük egy pici gond, és végülis ez csak egy ilyen kis politikai betekintés ebbe a korba. Na de mi fontos negyedik mentőhotepnél? A Hamamát vádiba küldött bányászati expedíció, és azért is mondhatjuk fontosnak, mert hogy itt megjelenik egy vezír, méghozzá Amenemhat vezír, Amenemhat, aki megegyezik a következő dinasztia első uralkodójával, első Amenemhattal. Na most feldobtam a magas labdát.
Én nem tudok rá válaszolni.
Na mindegy, igazából ezen folyik a vita, de
ja,
úgy
ja, hogy vita is van ma róla.
Hát úgy néz
tehát
ki,
nincs
hogy
jó van, akkor nem, én nem tudom. Jó,
ő az, de na majd mondok dolgokat, nagyon érdekes dolgok vannak itt, ilyen nagyon, nagyon nagy kérdőjelek már megint. Na mindegy, ez az Amenemhat vezír volt az expedíció vezetője, ő pedig egy feliratot vésített a kőfejtével, méghozzá két dologról tesz említést. Az egyik dolog az, hogy ilyen két csoda történt, úgymond, hogy egy gazelláról ír, aki éppen azon a kövön adott életet a borjának, amit a királyi szarkofág fedelének választottak ki. Tehát ez ilyen nagyon érdekes, hogy miért pont arra, meg miért pont oda. Illetve egy viharról ír még egy ilyen nagyon nagy dühöngő zivatarról, ami miután elvonult, az a csapat, aki ugye ment el az expedícióra, egy vízzel teli kutat fedezett fel ezután a vihar után, ami szintén ugye egy csodának számít ezen azon a területen, kút meg vízeleve. Úgyhogy ezekről ír a szöveg, és hogy ezután a később ehhez kapcsolódnak majd, hogy valószínűleg ezt ilyen isteni jelnek tekintették, és ezért lehet az, hogy ez az Amenemhat vezír megegyezik első Amenemhattal, mert hogy ezt ilyen jelnek tekintették, és akkor hiába, hogy nem volt királyi felmenője, ezért így úgymond könnyebben elfogadták ezt, hogy ő legyen a következő dinasztia uralkodója. Az egy ilyen egyik pont. hogy valószínűleg ő lett első Amenemhat, akiről pedig most fogok beszélni. Igazából negyedik Mentuhotepről ennyit szerettem volna mondani, nagyon tényleg nem tudunk róla semmit, nála is inkább ezt a Amenemhat vezírt tudtam említeni. Na de akkor rá is térek ugye a 12. dinasztiára. Első Amenemhat Szehotepibri nagyjából időszámításunk előtt 1985 és 1956 között uralkodott, csak hogy lőjük be nagyjából, hogy mégis hol is tartunk időbe. Apja Szenuszert, anyja pedig Noferet. Semmi királyi cím nem tartozik hozzájuk, nem a királyi család tagjai voltak, ez biztos. Egyébként ezek a nevek később a 12. dinasztiában nagyon kedveltek voltak a királyi család körében, úgyhogy érdemes megfigyelni, tehát Szenuszert, vagy Szeszósztrisz, illetve Noferet. Ha tényleg azonos Amenemhat vezér és első Amenemhat, akkor az előbbi két csodát valószínűleg jelnek tekinthették, tehát ilyen isteni kegyeletnek tartották ezt a vezért, és ezért fogadták, hogy az előbb is mondtam, az ő trónra lépését. Van egy szöveg ebből a korból, méghozzá Neferti proféciája, az országot sújtó problémák felsorolásával indít, majd megjövendőli egy erős király eljövetelét, és itt lenne az első idézetem, amit fel is, vagy szeretnéd olvasni?
Na, nem, olvasni volt.
Jó, akkor azt fel is olvasnám. Így szól, jöjj majd egy király délről, neve Ameni, a megigazult Taszeti lányának fia, felső Egyiptom gyermeke, elveszi a fehér koronát, fejére teszi a vörös koronát, egyesül a két hatalmassággal, tehát a két koronával. Az ázsiaiak elhullanak kardjától, a líbiaiakat lángja emészti el, az árulókat a dühe, a hitszegőket a hatalma, midőn a szemöldökén ülő kígyó legyőzi helyette a lázadókat, felépíti az uralkodói falat, hogy az ázsiaiak ne léphessék át Egyiptom határát, idézet vége.
Hát ez csodálatos volt.
Ugye itt a fehér korona meg a vörös korona az alsó és felső Egyiptom koronáira utal, illetve a szemöldökén található kígyó az ureus, ami a koronán az ábrázolásokon is ez látható, csak hogy úgy értsék nagyjából, hogy milyen kígyó is, meg miről van itt szó. Na, ez lett volna az idézet. A 12. dinasztia elejére tehető, egyértelműen Amenemhatra utal, és megint a természet feletti státuszára tereli a figyelmet ez a kis szöveg, úgymond. Viszont van egy kis újdonság más ugyanebben a korban előkerült forrásokhoz képest, méghozzá az az újdonság, hogy az ázsiaiakra is utalást tesz, ez nem fordul elő más szövegekben ebből a korból, illetve van ez az uralkodói fal, amit így említ, ez ugye egy erődrendszer tulajdonképpen Egyiptom keleti határa mentén, és ez sem szerepel más szövegekben. Az ő uralkodása alatt az első egyértelműen bizonyítható középbirodalmi hadjárat a Közel-Kelet ellen, tehát az ő uralkodása alatt megtörtént ez a hadjárat, illetve fontos cselekedete még a főváros áthelyezése Thébából, eddig ugye Thébában voltunk, és most áthelyezzük a fővárost Icsitaúiba, vagyis Amenemhat Icsitaúiba, ami nagyjából annyit tesz, hogy Amenemhat a két ország meghódítója. Ez a Fájum környékén található egyébként, ha jól tudom, pontosan még most se találták meg ezt a várost, de vannak tippek arra, hogy hol helyezkedett. Tehát a Fájum környékét lőjük be, az biztos. Pontos dátuma egyébként nem ismert ennek a költözködésnek. Sok kutató az uralkodása elejére teszi, de az Elliszti halotti templomában az alapköveken találtak egy feliratot, és ebből két dolog is kiderül. Az első az, hogy már megünnepelte a királyi jubileumát, ugye mi is a királyi jubileum, ez a szed ünnep, amit elvileg 30 évenként ültek a fárók, kivéve mikor nem, és kicsit belehúztak és megsokszorozták ezt
a jubileumot. Ez újbirodalomban ez jellemző volt.
Igen, valakinek ugye több is volt, mondjuk 10 éven belül, na de nem is fontos, most az a lényeg, hogy már megünnepeltek, illetve már túl voltak egy meg nem nevezett király, a király, akit nem nevezünk nevén, Voldemort. Na jó, mindegy. Tudod.
Tudom.
Első uralkodás évén. Kései dátumot, tehát mire utáz a két dolog, kései dátumot feltételez, az Elliszti piramis komplexum keletkezését illetően, tehát más, még mindig ilyen vita folyik erről a költözésről, hogy most elején volt az uralkodásának a végén, a közepén, úgyhogy ezt is fent hagyom itt a levegőbe, és akkor lehet rajta kicsit gondolkodni. Igazából első Amenemhatról én ennyit hoztam, aztán még egy-két dolgot Franci is mond nekünk.
Igen, egy pár dolgot szeretnék. Ugye Andrea mondta ezt az Icsitauit, ezt az új város, vagy új főváros tulajdonképpen, amit mondott is, hogy a két országnak az egyesítése, vagy megragadása, összekötése ilyenek. Ezt most nem kell etimologizálni, de azért aranyos, hogy a tá az a föld, tehát a birodalom, az új, az pedig egy duális képző, és meg nem csak egyes és többes szám volt, hanem kettes szám is volt az egyiptomiban, amit ez nem teljesen logikus egyébként. És a két földnek ugye az icsi, az pedig a megragadni, egyesíteni ilyen szempontból, úgyhogy nagyon érdekes és nagyon szép, tehát ebben van az elnevezésben utalás arra tett, hogy ez egy megfontolt dolog volt. Szerintem nagyon érdekes. Most ezt a város, vagy ezt a főváros valószínűleg azért helyezték oda, ahova már közelebb volt az ázsiai betörésekhez, mint Adrián is mondta, hogy a problémák voltak az ázsiaiakkal ebben az időszakban. És közelebb volt a betörésekhez, mint Téba, de emellett politikailag is egy helyes döntés volt a Menemhat részéről az új főváros alapítása, amely magában is egy új kezdetnek a beköszöntét jelentette, hiszen teljesen egy új alapokról kezdünk mindent, és majd, mint előre is mondtuk, hogy az építészetben is és a sírépítészetben főleg lesznek változások. Valamint ilyen reneszánsz dolgok, de ezekről is a későbbiekben szeretnénk beszélni. A 12. dinasztia az óbirodalomban nyúlt vissza modellekért, például a királyi sírnak a piramis formája, vagy a művészeti dekorációnak az óbirodalmi stílusa olyan jellegzetességek tűnnek elő, amiket az óbirodalomban használtak, valamint ugye mindezek tulajdonképpen az uralkodó kultuszát hozták előtérbe. Így a kormány lassan, de tulajdonképpen egy központosítás felé haladt, és ezzel együtt egyre nőtt a bürokratikus része, valamint a túlvilági elképzelésekben is változott. Változások lesznek. Erről is majd a későbbiekben fogunk beszélni. Még pár dolog a Menemhatról. Először az ázsiak ellen vetett be hadsereget a deltában, és ezt követően kezdődött az uralkodói falnak a kiépítése, valamint megerősítése, amiről szintén Adrián már beszélt, és amivel egyébként a két szövegben is találkozhatunk, egyrészt a Sinuhe történetében, másrészt a Noferti proféciájában, amit mi is fordítottunk, ugye okay. Egy nagyon szép, bár nem ez a kedvencünk, hanem egy harmadik középirodalmi szöveg, a hajótörő története. Ja. Az a legkedvesebb, ott mindenkinek megdobban a szíve, vagy nincs. Bár déli irányban a király egy sorállományos serege mellett uralkodása ellen erőnyomultak Elefantinéig, ennél délebbre viszont nem jutottak, és ekkor is, mint az óbirodalomban is fontos volt a bányászkodás különböző nemesfémek, arany és hasonlók miatt. Tehát ennyit szerettünk volna mindenféleképpen elmondani első a Menemhatról, és akkor belevállunk Szenuszerbe.
Igen,
ha csak
első.
Nincs valami.
Nincs. Majd ha eszembe jut, akkor mondom.
Mindenképpen, de igen.
De akkor folytatom, és első Szenuszert következik. Maneton szerint a Menemhat uralkodása végén összeesküvés tört ki a palotában. Nagyon érdekes. A Menemhat intelmei című bölcseleti célozt a trón utódlás körüli vitákra. Szenuszert apja haláláról a líbiai hadjáraton értesült, ezért is feltételezhetjük ezt, hogy a Menemhatot meggyilkolták, mert nyilván természetes halála hal meg, nem lett volna olyan fontos ez, hogy megtudja, de mivel hogy ilyen hirtelen ment el, ezért képesek voltak utána küldeni valakit, hogy közöljék vele, hogy baj van. Első Szenuszert idejéből való szövegben valószínűleg apja szavai köszönnek vissza, erről is van egy idézetem, úgymond a túlvilágról ír vissza neki az apja, úgyhogy mondom is ezt is, egy pillanat. Így szól, már vacsora után voltam, amikor lehult az éj, és ezután még egy órán át jól éreztem magam. Mivel kimerült voltam, és szívem lassan alámerült az álomban, elaludtam az ágyamon. Amikor tanácsadóim fegyvert ragadtak, olyanná váltam, mint a kígyók a holtak városában. Mentem, harcra keltem, és észrevettem, hogy a testőr támadott meg. Ha gyorsan a kezembe ragadtam volna fegyvereim, visszavertem volna a nyomorultakat, de éjszaka senki sincs, ki hatalmas lenne, senki, aki egyedül megállná helyét a harcban, és nincs esély a sikerre segítők nélkül. Nézd, mi sebb esett rajtam, míg távol voltál tőlem, midőn az udvar még nem is hallott felőle, hogy átadom neked az irányítást, és így nem is ülhettem még levelet, hogy tanácsokkal lássalak el, mivel még nem terveztem, nem is láttam előre, és szívem nem gondolt a szolgák hanyagságára. Ez olyan kedves.
Nagyon
szerintem. Kedves. Vagyis meg szomorú is egyben persze. Ez a felirat valószínűleg a 12. dinasztia elején készült, első Szenuszer idejében, vagyis érdekében mondjuk úgy inkább, hogy trónigényét támogassa ez a kis szöveg. A királylisták 45 évet adnak első Heperkaré Szenuszernek, és ezt a Núbiában talált Amadánál feltárt szöveg is alátámasztja, mely a király 44. uralkodási évében készült. Tehát ez legalább egy biztos forrás. Szeretem az ilyen biztos forrásokat, olyan jó, amikor ilyet tudunk mondani végre, nem az, hogy hát lehet, hogy ez volt, lehet,
igen,
hogy az
megkérdője. De...
Igen. Valószínűleg 10 évig volt apja társ uralkodója, viszont ha belegondolunk, nincs sok értelme annak a kijelentésnek, ami az Amenemhat intelmei című mű végén van, miszerint szeretné, ha ő követné a trónon, de ugye ha társuralkodók voltak, akkor nyilván ez így egyértelmű, úgyhogy ez ezért fura ez az egész, hogy most mennyi ideig történt ez a társuralkodás, illetve volt-e, mert így nem nyer értelmet ez a szöveg, maga ez a kijelentés a szöveg igen. Végén, hogy akkor azt szeretné, ha ő lenne, mivel... hogyha társuralkodók, akkor egyértelmű, hogy ő fogja követni. Tehát ez viszont egy ilyen homályos dolog, hogy vajon hogy volt. Na mindegy, lehet, hogy voltak. az uralkodásának a 10. évében egyébként expedíciót indított Núbiába, majd 8 évvel később egy újabb hadsereget indított dél felé, akik a második kataraktáig el is jutottak, tehát Buhen lett az új déli határ. Itt egy győzelmi sztélét is felállított, és egy erődöt is létrehozott, tehát tulajdonképpen egyiptomi tartományán lett alsó Núbia is, úgyhogy odáig kiterjedt ebben az időben a hatalma. Kús, az is egy ismertebb terület, már sokszor beszéltünk róla.
A nyomorult Kús.
A nyomorult Kús, igen. Inkább az aranykészletei miatt volt fontos számokra, illetve egyéb ékszerekhez és szobrokhoz szükséges drága köveket, is innen szereztek be, tehát igazából itt csak ennyi volt a lényeg. Északon kereskedelmi karavánok jártak Szíria és Egyiptom között, és cédrusra és elefántcsontra cserélték az egyiptomi árukat, ami nagyon fontos volt a fa ebben a korban, illetve Núbia és Ázsia felé is egyre több expedíció indult, tehát ezek mind azt jelzik, hogy így változik úgymond a külpolitika ebben a korban, kezd megerősödni, és ez fog így vezetni az új birodalom, például harmadik Amenhotep, nehogy megzavarjam itt önöket. Tehát akkor azt tudjuk, hogy a külkereskedelem virágzott, meg az expedíciók, meg akkora volt Egyiptom határa, hogy mint égen a csillag, csillagos ég. Akkor voltunk a legnagyobbak.
Mi ezt éppen magunkével tesszük, már hallhatják 3 éve ezt a egyiptomi életérzést.
Illetve még annyit szerettem volna gyorsan elmondani, hogy majd ha van kép, nem tudom, az egyik Szenuszertnek a bárka szentéről van az egyik képünk, úgy hívjuk, hogy a Fehér Kápolna, amely ma egyébként a Karnaki Szabadtéri Múzeumban látható felújítva, úgyhogy nagyon szép, és annyit kell tudni, hogy egyiptomi alabástromból készült alacsony reliefekkel van díszítve, illetve ugye az Amunnak a Karnaki körzetében található, úgyhogy az egyik, csak úgy, hogy tudják, hogy mégis mi van fent, ez az egyik képünk.
Én mindjárt akkor bele is kezdenék akkor majd az építkezéseibe, vagy hogy a bányászati dolgaiba, de előtte elmehetünk megint zenélni, hogyha gondolod, és aztán visszatérünk. Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fáraók Földjén. Olá Adriennel ülök itt, én pedig Kövi Franciska vagyok, és bele fogunk csapni a 12. mármint, hogy tulajdonképpen bele is csaptunk a 12. dinasztia első két uralkodójába. Megbeszéltük első Amenemhotepet, és most pedig első Szeszosztrisznál vagyunk. Én fogom mindjárt mondani a pár dolgot még róla, ilyen építkezési dolgokat, de előtte Adrien még visszacsatol.
Az... Jó, szerintem majd a szüleibe a végén.
Ja, jó, rendben, ami csak olyan építkezés, hogy sírépítkezés és túlvilági élet, és a piramisok, amiket ugyancsak pedzegettünk önöknek, elnézést, ne haragudjanak ránk, de most vissza fogunk térni, mert amúgy nem is mondtuk, hogy hol vannak, meg semmi, tehát, hogy egyébként, és ez pedig a fő lényege az egésznek. Na, de mint ugye hallhattuk, első Szenuszeltről elég sok dolgot elmondott Adrien, és akkor még pár dolgot mondanék, ugye itt volt az a bárka szentélye, ami ma Karnakban található, csodálatos fehér kápolna. Tényleg ezt is nézzék, Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, azaz mept.hu. Tehát a király Alsó-Núbiától Heliopolisig és Taniszig számos emlékművet építetett, és parancsba adta, hogy szerezzenek nyersanyagot ezeknek a felépítéséhez, díszítéséhez és felszereléséhez. Ebben az időszakban történt meg az, hogy most már minden keménykőből lesz tulajdonképpen, és minden ilyen már-már ilyen márványszerű szépségben lesz felépítve. Tényleg a Középbirodalom az meglepően egy nagy váltás, minden területen is nagyon-nagyon szép dolgok maradtak fent. Tehát első Szeszósztrisznek vagy Szenuszertnek a tisztviselői országszerte voltak az országban, és ezen tevékenykedtek, kiaknázzak ezek a Hammamet-vádi, a sínai félsziget, Hatnub és Elhudi-vádi kőfejtőit és bányait. Mindezekről egyébként már beszéltünk, ismerik is önök őket, piramisokon, ahhoz is használtak ezekről a területekről anyagokat, vagy szinte bármihez, tehát ezek valóban nagyon érdekes és nagyon megbízható kőfejtők. Egyébként Szeszósztriszt tartják a thébai Ipetszut, azaz Karnaknak, az alapítójának, és neki tulajdonították az ott álló egyiptomi alabástromból készült bárka szentét, amit Adrien is mondott, amelyet a Szed ünnepét vagy Szed fesztiválját megünneplő király emeltetett az uralkodásának az adott évében. Ugye Karnakról is volt rengeteg információ, a legtöbb embernek az új birodalom jut eszébe, de ne haladjunk annyira előre, hanem tényleg a Középbirodalomban lettek az megalapozott területei, az alapozása, és tulajdonképpen a római korig folyamatosan építették, később pedig a keresztények is rátették a mancsukat, és majd láthatjuk különböző rongálásokat, de nem adom át magam az érzelmeimnek, hogy visszatérek arra, ami a témánk, hogy Szeszósztrisz volt az első, aki építkezési programjában az országnak az összes fő kultuszközpontjára kiterjedt. Ez a lépés aláaknázta a helyi templomok és papoknak a hatalmi bázisait, hiszen nem engedte meg azt, hogy ők is azonos szinten legyenek az uralkodóival, hanem őt kellett tulajdonképpen nézni. Igen, és látni.
Elmondhatjuk, hogy ezek az uralkodók már kicsit jobban figyeltek erre, hogy kézben tartsák a hatalmukat, igen, és ne engedjék át a például papoknak, vagy például kormányzóknak. Igen, úgyhogy így az elmondható így a politikára, vagy...
Egyébként ezekről a szobrokról nyilván már keveset tudunk, hát mint, hogy kevés maradt fent jó állapotban, de higgyék el, hogy ezek valóban így voltak. Fontos lesz még itt az Osiris kultusz ebben az időszakban, és erről is majd a későbbiekben beszélünk, mikor majd a 12. dinasztiának egy ilyen komplexebb vallási áttekintését adjuk a következő alkalommal, de most még csak előrevetítem azt, hogy az Osiris kultusznak fontos szerepe volt, az Osiris hitvilág és vallásgyakorlás virágzása ekkor indult meg Egyiptomban, és ezzel párhuzamosan egyre inkább letűnő félben volt az a fajta különbség, ami a király és az alattvalóinak a túlvilág hitében volt. Tehát van is egy ilyen kifejezés, hogy a túlvilági élet demokratizálódása ebben az időszakban indult meg. Ez majd az új birodalomban még erőteljesebb lesz, és majd még jobban fogjuk érezni.
Igen, úgyhogy gyorsan még visszakanyarodok első Amenemhathoz a piramisával kapcsolatban. A Középbirodalom kulturális gazdaságát nem csak az írott emlékek támasztják alá, most ugye elég sok mindent mondtunk önöknek ilyen forrásokat, hanem az első Amenemhat és első Szeszósztrisz el-Lisnél található piramis együttesi is. A dinasztia alapító nyughelyéül egy 55 méter magas és 84 méter alaphosszúságú piramis szolgált a hozzá tartozó aknasírokkal, ám halotti templomának csak töredékei maradtak fenn sajnos. A nagyszabású építkezés thébai és memphiszi mintákat egyaránt követ, emellett megfigyelhető a dinasztia kötődése az óbirodalom kultúrájához is, ahogy mondottad is. Ennek gyakorlatban való átültetése leginkább a síregyüttes építésénél felhasznált kőtömbökben mutatkozik meg. Arra, hogy mit keresnek gízai, illetve szakkarai eredetű domborművek, díszítő és építőkövek, első Amenemhat piramisában kétféle magyarázat is kínálkozik. Egyik elmélet szerint az óbirodalmi hagyományok tisztelete áll a háttérben, illetve az ide szállított újra felhasznált domborművek pedig spirituális értéket tulajdonítottak, mármint ezeknek a domborműveknek, és ezt alátámasztják azok a reliefek, melyek alapanyagát nem korábbi építmények biztosították, az ábrázolásmód viszont hűen követi az óbirodalmi stílust. Más szempontból megközelítve viszont a kérdést, logikus az a következtetés, hogy bár jelentős hatással volt a dinasztiára az óbirodalmi hagyomány, első Amenemhat hajlott korára való tekintettel sürgetni próbáltuk ezeket a megkezdett munkálatokat, és ezért nyúlt a már megmunkált anyagokhoz, piramis templomának töredékein, pedig neve egyébként együtt szerepel fiáival, ez csak egy ilyen kis érdekesség. És akkor Szeszósztrisz piramisáról is pár dolgot. mondanék, az isteni közelség megvalósítása, Celsus, nézd, most nem tudom ezt kimondani, piramisában is nagyon hangsúlyos, hiszen a sírkamra helyezett a szándékosan a talajvíz szintje alatt található, csak úgy, mint első Amenemhat nyughelye, Osiris kultusza, és ugye ezzel együtt az égi másvilág helyett az alvilág képzett, a 6. dinasztia alatt kezdett már kibontakozni, akkor beszéltünk róla sokat a 6. dinasztiában, hogy az Osiris kultuszhoz nyúlnak elég erőteljesen, és ez most megint megjelenik. A piramis monumentalitása az óbirodalmiakkéra emlékeztet, ám belső szerkezetének kialakítása eltér a korábbi szokásoktól, felépítését ugyanis a burkolaton kívül két egységre tagolhatjuk, az egyiket a durván megmunkált váz alkotja, másikat pedig a vázat alkotó falak közti űrt kitöltő tömbök. Tehát a fáraó sírjának külső kerületében egyébként 9 kiegészítő piramis, valószínűleg a dinasztia nőtagjai számára készült piramisok láthatók, de ezek egyébként nem egyidősek csoportosításuk, pedig többféle logika alapján lehetséges. Bár a piramis alapjai még jól láthatóak, a völgy templom...
Csak nézek!
A völgy templomat nem találták meg, ez a lényeg igazából. Tudunk első Szeszoszriszhoz kapcsolódó nagy plasztikákról is, erről is lenne egyébként kép. Több szobrot is találtak róla hozzá kapcsolatóan, úgyhogy erről van egy kis képünk még fenn. Szerintem nagyjából ennyi a lényeg nála, illetve az, hogy kezdett felújítgatni is azon felül, hogy csinált új dolgokat, felújítgatja például a Héliopoliszi naptemplomot, illetve az Abüdoszi Osiris templom is nagyon fontos lesz ebben a korban, az miatt, hogy valószínűleg az Osiris kultusz miatt maga a hozzátartozó templomok is előtérbe kerülnek, gondolom egyéb juttatásokban részesülnek. Igen. Na, ezt jól elmondtam végre. Na, még gyorsan egy-két dolgot mondanék, csak egy kis érdekesség ebből a korból, ez a Hekanachte levelek néven ismert levélgyűjtemény, ez ugye középbirodalmi levélgyűjteménynek mondhatjuk, nagyon sok mezőgazdasági információ derül ki belőlük, szerintem érdekes, végre nem csak politika meg expedíciók. Ez a Hekanachte tulajdonképpen egy öreg paraszt volt, aki a családjának írt leveleket, és ebből elég sok minden kiterül. A 12. dinasztia elejére jellemző kerámiákkal együtt találták meg ezeket a leveleket, úgyhogy ezért datálták így erre a korra. Hekanachte személyisége is kiderül a szövegből, például az, hogy ilyen kicsit ilyen parancsoló hangnemben beszél fiaihoz, és kéri, utasítja őket, hogy legyenek kicsit türelmesebbek, igenis fogadják el azt a kevés pénzt, amit a munkájukért kapnak, meg hasonló dolgokról tesz említést, illetve betekintést nyújtanak ezek a levelek ugye kornak a családi viszonyaiba, illetve azt is megtudjuk, hogy a gazdagabb földművelők miként csaltak el anyagi kötelezettségeikből, terményeikből. Érdekes már abban a korban is milyen dolgok voltak. Hekanachte későbbi éveiben éhínség volt Egyiptomban, ez is kiderül, de ez egyébként más forrásokból is ez az adatunk megvan. Illetve van még egy érdekesség, egy nő által írt levél, amit édesanyjának címzett, és ez felvet egy-két kérdést, például, hogy mennyire tudtak írni és olvasni ebben az időben a nők, illetve hogy voltak-e nők, akik írtak, mert tudunk például női írnokokról, de ugye nem volt jellemző erre a korra.
Ugye, voltak, igen.
Igen, igen. És ugye hát az is előfordulhatott, hogy lediktálta valakinek, csak ez úgy tűnik, ugye, mint hogyha mi lediktálnánk, akkor is egyes szem első személyben írnánk, tehát na, lényeg a lényeg, hogy nem tudjuk belőle biztosan, de feltételezhetjük, hogy voltak azért női
olvasni
tudó emberek ebben a korban is, vagyis nők, na, azt jól elmondtam. Hát nagyjából ennyit szerettem volna én mondani a Hekanachte levelekről.
Tulajdonképpen elég is volt, és ennyit... Ennyit szeretünk volna a mai alkalommal elmondani. Összefoglalva gyorsan, 11. dinasztia vége, másik Mentuhotep a fő, a nagyépítő, de Irel Bahari csak címszavakat mond, aki jobban megragadja az embereket, gondolom, vagy megragad bennük, legalábbis bennem. 3.-4. Mentuhotep nem annyira izgalmas, nem annyira fontos. Egyik sem bányászat,
expedíció,
építkezések itt-ott, igazából ennyi. 12. dinasztia első, Amenemhat és első Szeszósztrisz, mind a kettő nagyon fontos lesznek, majd még a következő alkalommal róluk fogunk beszélni igazából.
Átköltözik a főváros.
Az építkezési programban is nagyon sok dologban. Változás lesz, óvidulami mintákhoz nyúlnak vissza, az Osiris kultusz előtérbe kerül, a túlvilági élet demokratizálódása indul meg. Épületek szépek, középbirodalom.
Viszont. Jó, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet,
köszönjük,
és akkor találkozunk.
Nem tudjuk mikor, még nem tudjuk. Majd jövünk.
Nagyjából 2 hét múlva szerintem. Akkor jönnénk mi hivatalosan, igen. Úgyhogy addig is köszönjük szépen a figyelmet.
És olvasgassák a Hekanachte leveleket mindenképpen.
Köszönjük a figyelmet, és viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Ismétlést hallottak.